Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük neked a mai napot, és köszönjük annak már megkapott áldásait. Hálás a szívünk azért, hogy most is személyesen téged várhatunk ide, köszönjük, hogy te magad is vártál bennünket. És megint csak azt reméljük, hogy valami mennyeit és tőled valót kaphatunk ma délután. Leginkább azt szeretnénk kérni, édesatyánk, hogy magunkat is, meg téged is jobban megismerjünk, és úgy féljünk és tiszteljünk. És hogy a gondolatunk és a beszédünk, sőt, ami egész életünk úgy folyjon, és úgy tündököljék, hogy mindenek megismerjék, hogy te vagy Szent Isten atyánk, fiaidnak te vagy példánk. Kérünk Jézus Krisztus, hogy teremts minket, és formálj bennünket gyümölcstermő életre. Szent lelkedet küld el most közénk, és kérünk, hogy mindenkit szólíts meg, valamit mindnyájunk között osszál szét a te gazdagságodból. Ámen. Testvérek, az igét az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből szeretném olvasni, az 5. fejezetből az első 16 verset. Egy ember azonban név szerint Anániás, Zafirával az ő feleségével eladta birtokát. És félretett az árából, feleségének is a tudtával, és valami részét elvivén az apostoloknak lábai elé tették. Mondta pedig Péter, Anániás, miért foglalt el a sátán a te szívedet, hogy megcsald a szent lelket, és a mezőnek árából félretégy? Nem, de megmaradva néked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt? Miért, hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Halván pedig Anániás e szavakat lerogyott és meghalt, és mindenekben nagy félelem támadt, akik ezeket hallották. Az ifjak pedig felkelvén begöngyölték őt, és kivitték és eltemették. Történt aztán, mint egy 3 órai szünet múlva, hogy az ő felesége, nem tudva mi történt, bement. Mondta neki Péter, mondd meg nékem, vajon ennyiért adtátok ki el a földet? Ő pedig ezt mondta, igen, ennyiért. Péter pedig mondta neki, miért, hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek? Ími a küszöbön vannak azoknak lábaik, akik eltemették a férjedet, és kivisznek téged is. És azonnal összerogyott lábainál, és meghalt. Bemenvén pedig az ifjak halva találták őt, és kivivén eltemették a férje mellé. És támadt nagy félelem az egész gyülekezetben, és mindazokban, akik ezeket hallották. Az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lőn a nép között, és egy akarattal mindnyájan a Salamon tornácában voltak. Egyebek közül pedig senki sem mert közéjük elegyedni, hanem a nép magasztalta őket. A hívők pedig mindinkább csatlakoztak az Úrhoz, úgy férfiaknak, mint asszonyoknak sokasága. Ámen. Nemrég hallottam erről az igéről egy szolgálatot, és a lelkész nem győzött bocsánatot kérni, hogy ilyen nagyon nehéz lelki eledellel fogja megkörnyékezni a hívőket. Nem gondolom, hogy bocsánatot kéne kérnem, vagy kérnie bárkinek, aki felmeri olvasni ezt az igét, valóban nem egyszerű ige. És nem is lehet minden oldalát szétnyitogatni egy igehirdetésben, vagy Isten tisztelet alatt. Én most egy picit az anyagi oldaláról, az anyagiak oldaláról szeretném ezt megközelíteni, de látni fogjuk, hogy az anyagiakról is úgy beszél a Szentírás, és Isten úgy beszél ezekről a dolgokról is, hogy minden mással azok összefüggésben vannak. Minden mással összefüggnek a pénzügyeink is, és majd látni fogjuk, hogy hogyan okosít és hogyan tanít bennünket ebben a dologban Isten beszéde. Mindenekelőtt arról mondanék néhány szót, hogy a jólétnek a déli bábja, az tulajdonképpen az emberiséget kíséri a kezdetektől kezdve, és azt gondolom, hogy kísérteni, meg kísérni is fogja, amíg csak ember létezik a Földön. Hogyha visszagondolunk a gyerekkorunkra, a mesékre, Kipling dzsungelében csodálatos kincsek vannak, vagy hogyha meggondoljuk azt, hogy Aladdin csodalámpája az egy biztos megélhetést és a gyors meggazdagodást jelentette, a kigánylány kezével jár a fele királyság is, és még sorolhatnám ezeket a meséket. Az aranyások hősként ünnepelt emberek voltak abban az időben, amikor hitték, hogy sok mindent nyerhetnek, iszonyatos utazások és iszonyatos munka árán, ott azokon a vidékeken, Alaszkában, amikről Jack London nagyon sokat írt. Ezért voltak a forradalmak is, mert mindenki azt várta, hogy a jólét kosarából majd mindenki egyaránt vehet, aztán ebben is sok-sok csalódás érte az emberiséget, és minden pártprogram gyakorlatilag meghirdeti azt, hogy jobban fogunk élni. és ezt mindig elhisszük. És ezt azért hisszük el, mert ez olyan mélyen benne van az emberben, hogy erről nem mond le az ember. Ezt mindig meg lehet hirdetni, ez mindig valahogy elcsábít bennünket. Az, hogy jobban élhetünk, hogy biztosabb lehet a kenyerünk, vagy egy kicsivel nagyobb lehet a kenyerünk, hogy egy fest egzisztenciánk lehet, arról nem merünk lemondani, és ezt mindig elhisszük. Testvérek, szeretném még mondani, hogy nem csak úgy általában a gazdasági életben van szó erről, hanem az evangélium hirdetésének is van egy ilyen vonulata, amelyik azt mondja, hogy ha téged Isten megáld, akkor az azt jelenti, hogy mindened meg lesz, sőt, tejben, vajban fogsz fürödni. Van egy ilyen vonulat, amelyik azt mondja, hogy Isten áldása az azt jelenti, hogy elsősorban anyagi javakban dúskálhatunk. És hivatkozik erre az igére, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Ez az irányzat, ez arról feledkezik meg, hogy Jézus Krisztus olyat is mond magáról, hogy a rókáknak barlangjuk van, a madaraknak meg fészkük van, neki meg az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Vagy Jézus Krisztusról tudjuk, hogy egy köpenye volt, és azt is szétosztották, és azon is megosztoztak a keresztje alatt. Vagy tudjuk azt, hogy az adópénzt, amivel az adót ki kellett fizetni, azt a kifogott halnak a szájából vette ki. Tehát nála nagy pénztárcát sosem láttunk, a közös kasszát is Júdás kezelte. Ő soha nem kínált ilyenfajta gazdagságot, noha megígérte, hogy gondoskodik a kenyerünkről, a mindennapi kenyerünkről, de ő inkább arról beszélt, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Ő a hitnek ezt a drága kincsét ajánlotta mindig, és biztosította mindig, amiről azt mondja, hogy a ti hitetek meggyőzi ezt a világot. Tehát ez az evangéliumi vonal, ez tévútra visz bennünket, mert akkor mondhatnák azok a hívő keresztények, akik tényleg hívők, és esetleg munkanélküliséggel küzdenek, vagy tényleg anyagi gondjaik vannak, vagy tényleg nagyon be kell osztania mindennapi kenyerüket, és akkor oda lyukadhatnak ki, hogy tulajdonképpen én nem is vagyok hívő, nem is vagyok áldott, nem is szeret engem az Isten, hogyha ilyen és ilyen státuszszimbólumokkal nem rendelkezem, ilyen és ilyen betétkönyveim nincsenek. A pénzről egyébként annyit, hogy nem démonizálja a pénzt a Szentírás, és nem tartja átkozottnak. Tehát önmagában a pénzzel semmi baj nincsen. A pénz nem jó, vagy nem rossz, hanem csupán eszköz. És rajtunk múlik, hogy azt mire és hogyan használjuk. Egy egyszerű kés az asztalon, amivel kenyeret szelünk, az is egy eszköz, lehet életveszélyes fegyver, és lehet egy egyszerű használati tárgy is. Attól függ, hogy hogyan használjuk azt. Tehát nem a pénz démonizálja Isten beszéde, hanem azt mondja, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Az utána való sóvárgás, az utána való vágyakozás, annak a tudata, vagy abban a tudatban létel, hogy ez megoldja a dolgokat. Hogy ez biztonságot ad. Hogyha ez van, akkor mindent el tudok intézni. Látjuk, hogy nem egészen. Most olyan országban jártam, ahol minden van, és nagyon jó anyagi körülmények között élnek az emberek. És aztán álltunk a vasútállomáson, és bemondta a hangos bemondó, hogy személyi baleset miatt nem tudunk tovább menni. És aztán kiderült, hogy ez egy öngyilkos valaki volt, aki a vonat elé vetette magát, és a házigazdám elmondta, hogy ilyenek nap mint nap történnek ebben az országban. És amikor megkérdeztem, hogy na de hát itt miért? Akkor azt mondta, hogy pont azért, mert itt minden szép és minden jó, és idős emberek, akik látják, hogy már nem szépek, nem fittek, nem csinosak, nem egészségesek, úgy gondolják, hogy ez az élet már nem nekik való. Így élni, nyomorultul élni, betegen élni, gyógyíthatatlan betegséget hordozni, az már egy méltatlan élet. És szégyellik ezt is, inkább eldobják, mert nem várják meg, amíg teljesen leépülnek. Tehát ennek is van egy másik oldala. Annak a tudata tehát, a pénz szerelme az, amiről Isten igéje azt mondja, hogy életveszélyes a számunkra. Hogy ki mit tart Istennek, egy olyan helyzet dönti el, amikor hirtelen van szükségünk segítségre. Ami majd segít, vagy aki majd segít. Mire szoktunk először gondolni? Testvérek, Jézus Krisztus sosem csak így önmagában, hanem mindig a teljes élet összefüggésében vizsgált ezt a kérdést, a pénzt is, a kenyérkérdést is. És ha innen nézzük, akkor azért sok minden helyre kerül, vagy megváltoznak az arányok. Hadd mondjak néhány olyan igehelyet, vagy olyan történetet, ami ezt segít magyarázni az életünkben. Az Úr Jézus mond ilyet, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden beszédével is, ami az ő szájából származik. Ez az első igék között volt, amit nagymamámtól tanultam, És azt hiszem, hogy úgy körülbelül gyerekként is meg tudtam érteni. És nem is akarom ezt nagyon feszegetni, ezt értjük. Nem csak kenyérrel él az ember, meg nem csak gyógyszerekkel, hanem Istennek minden beszédével is, ami az ő szájából származik. Aztán ott van a másik történet, a bolond gazdag története, akinek egyszer nagyon bejön a termés. Egyszer nagyon összejönnek a dolgok. És azt mondja, hogy új magtárakat kell építeni, új tárházakat kell építeni. És akkor neki kezd, és akkor arra gondol, hogy majd akkor ezt a jövőben hogyan fogja. És akkor azt mondja neki Isten, hogy bolond, még az éjjel elkérik a lelkedet. És ki lesz az a gazdagság, amit összegyűjtöttél. Nem az a baj vele, hogy gazdag, hanem az, hogy ezt az egészet nem jó helyen kezeli, nem a helyén kezeli. Amikor a gazdagságáról beszél, amikor biztatja a lelkét, hogy egyél, igyál, én lelkem, sok javaid vannak, sok időkre eltéve, akkor is a testével foglalkozik csak. Isten teljesen kihagyja a számításból. Nem olvassuk, hogy megköszönné Istennek a termést. Kihagyja az embereket a számításból. Nem gondolja, hogy ebből másnak is adni kellene. Nem számol a halállal sem. Az élet reális valóságaival nem számol. Csak a pénzzel számol. Még ma elkérik a lelkedet. Ez ma van, holnap nincsen. Csak el le az életre berendezkedni, erről szól ez a példázat. Aztán van még néhány másik ige is. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, és a lelkében pedig kárt val? Ezt az igét egyszer úgy értettem meg, hogy elképzeltem egy mérleg két serpenyőjét, és az ige azt mondja tulajdonképpen, hogy az egyik serpenyőjébe beleteszem a lelkemet, a másikba meg az egész világot, és a kettő sem lesz egálban. Az egész világ se ér annyit, ha mindent megszereztem is, mint a lelkem, ami kárba veszett. Mit használ az embernek, ha mindent megnyer is? Minden szépet és jót ide várni, csak erre az életre, az valóban bolondság. Jézus Krisztus ritkán mond ilyet, hogy bolond. De ha mond ilyet, akkor azt okkal mondja. Ez bolondság, csak ide várni minden jót. Aztán ott van a gazdag ifjú. Amikor Jézus a gazdagságáról beszél, egy nagyon szimpatikus fiatalember, nemrég volt erről egy igehirdetés itt az ifjúsági gyülekezetben, aki jó kérdéssel megy Jézushoz, a legfontosabb kérdéssel. Uram, mit csináljak, hogy az örök életet elnyerjem? És az Úr Jézus szimpatikusnak tartja ezt a fiatalembert. Ráadásul egy jó, kegyes gyerek tulajdonképpen. Azt mondja, hogy betartottam a törvényeket, igyekszem. És az Úr Jézus azt mondja, hogy van egy fogyatkozásod. Add el minden vagyonodat a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. És amikor Jézus a pénzéről beszél, akkor is a lelkét akarja menteni. Értjük, hogy mindenben a lelkünkről van szó. A pénzügyekben is. Megtért, vagy meg nem tért pénztárcánkban is. A lelkét akarja menteni. És itt van ez az Anániás és Zafira történet. Valóban nem egyszerű történet. És leginkább az megrázó, hogy már rögtön a keresztény egyház történetének az elején, mert itt még az első gyülekezet, az első jeruzsálemi gyülekezet megalakulása után történnek ezek. Hogy milyen erősek a színek, és milyen erős minden. Milyen ereje van ott mindennek. A jónak is, és a rossznak is. Az isteni erőknek is, meg a sötétség erőinek is. Gondolják el a testvérek, hogy egy nagyon pozitív, nagyon komoly diakóniai kezdeményezés, amikor azt mondják az apostolok, hogy lássuk el a szegényeinket. Szociális háló abban az időben nem létezett, a kereszténység egyébként azért terjedt ilyen nagyon erősen, gyorsan, azért volt ez az hatalmas, expanziós erő a kereszténységben, mert választ tudott adni akkor a kérdéseire. Az egyik ilyen volt, hogy mi legyen a szegényekkel. Aztán még volt néhány kérdés, amire választ adott, és használható, praktikus, gyakorlati választ. És azt mondja a gyülekezet, hogy hát akik közöttünk úgy élnek, azok ne nyomorogjanak, hanem a gyülekezet gondozza őket, és hordozzuk ezeknek az embereknek az életét. És ezt úgy csinálták, hogy mindenki betett a közös kasszába, és ezt osztották aztán szét. És ez önkéntes adakozás volt. Tehát mindenki annyit tett be, amennyit jónak látott. És ott komoly adományok is történtek. Volt, akik eladták a birtokukat, és annak az árát betették. És Anániás és Zafira is ugyanezt a mintát szeretnék követni, pici változtatással. Eladják a birtokot, a nagyobbik részét beteszik, a kisebbik részét visszatartják, és amikor Péter rákérdez, hogy ez a teljes összeg, akkor azt mondják, hogy ez. És akkor tragikus dolog történik, mert ebbe a hazugságba Péter ezt így fogalmazza meg, hogy megcsaltátok az Isten szent lelkét, ebbe bele kell halni, neki is, meg a feleségének is. És nem az a baj, hogy visszavettek a pénzből, az övéké volt. Ha semmit nem adnak oda, az sem baj. És az is példása, hogy összetart az a házas pár. Az sincs mindig, az is nagy dolog. De most a rosszban fogtak így össze. Ebben vannak ilyen erősen közös nevezőn. De olyan megrázó ez, hogy nincs idő megtérni, nincs idő megbeszélni, nincs idő megvallani, nincs idő lelki gondozásra. Azonnali az ítélet. Azonnali. Hát mi volt ez a nagy bűn? Mi annyira körül vagyunk véve a hazugsággal, olyan iszonyatos tömegben vesz minket körül, hogy igazából már domestikáltuk, már háziasítottuk, már fel se tűnik. Tehát ha gyerekeknek magyarázza az ember, akkor is nagyon komolyan, nincs mire alapozni. Hát ez miért olyan nagy baj? Hát így kell kivágni magunkat, így kell előbbre jutni. Nem olyan nagy, egy pici kis füllentés. Nagyon nehéz néha megmondja, főleg felnőtteknek, hogy hát hazudni nem illik. Miért? Tessék engem, hogy miért? Hogy magyarázom meg, akinek ezt nem ültették be kicsi gyerekkorban, sem a szülőktől, sem máshonnan ezt a fajta határt nem kapta meg, hogy innen tovább nem. Mi volt az a nagy bűn? És igazából, ha meg kéne fogalmazni, akkor azt mondanánk, hogy hát egy kicsit szépítettek. Ez is teljesen mai történet. Az imázs építés, a homlokzat építés, az teljesen rendben van. Azt gyakorlatilag már tudjuk is, hogy ami kikerül egy honlapra, annak többnyire a fele, ha igaz, ami kikerül egy plakátra, reklámszövegek, stb., abban már automatikusan gyököt vonunk. Egy kis szépítés. De Isten már itt az elején, a keresztény egyház történetének az elején nagyon szigorúan megítéli azt a bűnt, ami talán a legveszedelmesebb bűne a keresztényeknek, képmutatást. Hogy szeretnénk jobbnak látszani, vagy tényleg őszintén szeretnénk jobbak is lenni. Hogy szeretnénk úgy belepászolni egy olyan közegbe, ahol jónak lenni jó, és úgy elfogadtatni magunkat. És azok közé tartozni, akiket úgy tartanak számon, hogy igen, ő egy nagyon odaszánt életű valaki volt. Sokat szolgált minden. A végsőkig egyenességre, tisztaságra és becsületességre int bennünket ez az ige. Az anyagiakban is. És még egyet hadd mondjak ebben a pénz kategóriában, ami segíthet rajtunk, azt mondja az Úr Jézus, hogy ne aggódjatok. És akkor itt fölállít párokat, azt mondja, hogy ha az életeteket nem tudjátok megtartani, ami nincs a hatalmatokban. Nem kértétek, úgy kaptátok, nem is tudjuk magunkat, akármennyire őrizgetjük, nincs a hatalmunkban. Hát ha azt se tudjátok megtartani, akkor ne aggódjatok, hogy mit esztek, ami az életet fenntartja, sokkal kisebb. Isten megadja mind a kettőt. Ha az életet megadja, akkor a másikhoz kevés lenne Isten ereje. Vagy hogyha a magasságunkat nem tudjuk befolyásolni az aggodalmaskodásunkkal, egy millimétert sem tudok magamon nyújtani vagy kicsinyíteni, akkor azon, hogy mit fogok fölvenni, higgyem el, hogy Isten, aki a nagyobbat megadja, és aki a nagyobbról gondoskodott, a kisebbről is tud gondoskodni. Legalább annyit feltételezünk Istenről, mint egy jó szülőről. Jézus azért nem tartja erénynek, vagy nem tartja belépőnek Isten országába a szegénységet. Ezt azért jó, hogyha tudjuk, hogy nem erény önmagában a szegénység. Mert ott van például egy Zsákeus, aki gazdag ember volt, és ő még gazdag ember volt, amikor végül is beléphetett Isten országába. Hogy aztán utána úgy gondolta, hogy ez a gazdagság nem egészen tisztán jött a kezéhez, és akkor elkezdte szétosztani a vagyonának egy bizonyos részét, ez egy más dolog. Vagy ugye elmondtam, hogy a bolond gazdag sem azért bolond, mert gazdag, hanem azért, mert nem gondol semmi másra, csak erre. Mert egy nagy aránytalanság, aránytévesztés van az életében. És szó sincs olyan fajta szociális igazságszolgáltatásról a Szentírásban, hogy a gazdagok mind a pokolra jutnának, a szegények pedig mind a mennyben. Hanem a sorrendről van szó, hogy keressétek először Isten országát, és az ő igazságát, és a többit Isten ajándékba is ráadásul adja, mint mindennapi kenyeret. Hogyan lássuk a saját helyzetünket? Hogyan gondolkodjunk hát a saját életünkben az anyagiakról? Én azt gondolom, úgy érdemes gondolkozni, hogy amit én megtehetek, amihez nekem az Isten erőt és képességet adott, és kompetenciát, azt tegyem meg önmagamért, és ezt megtettem, az összes többit bátran bízzam rá. Ő kipótolja a hiányaimat. Ez a sokat mondó, sokat idézett ige, hogy szegénységet és gazdagságot ne adj nekem, hanem táplálj engem hozzám illő eledellel, én azt gondolom, hogy ez egy jó ige ehhez, és ezen meg lehet nyugodni. Extra szegénységet és extra gazdagságot kérlek, ne adj nekem, mert mind a kettőhöz nagyon nagy erő kell. Egyébként minden oldalt kezelni kell, mindennel baj van, de ez lehet, hogy túlságosan megterhelne engem, hanem táplálj engem hozzám illő eledellel. Aztán még egy ilyen ige, ami segíthet, hogy azt mondja Pál, hogy megtanultam, hogy amiben vagyok, megelégedett legyek. Tudok szűkölködni, tudok bővölködni, voltam fent és voltam lent, hogy kipróbált legyen az Isten embere, és azért adja Isten a változásokat az életünkben, akár pozitív, akár negatív, hogy kipróbáltak legyünk abban, hogy minden helyzetben működőképes legyen a kereszténységünk. És azt mondja itt Pál, hogy megtanultam. Csak éles helyzetekben lehet megtanulni valamit. Megtanultam ezekben, hogy amiben vagyok, megelégedett legyek. Lehet, hogy már elmeséltem, akkor elnézést kérek, de emlékszem egy olyan esetre, amikor egy szolgálati autót kivett alulam egy kollégám, és ott maradtam nélküle, és akkor nagyon elkeseredtem utána, hogy hát nekem ez nem passziózni kellett volna, meg nem szórakozásból, hanem nekem ide meg oda kellett volna menni, meg akkor még jobban benne voltam az ifjúsági misszióban, és akkor gondoltam, hogy ez azért segíteni fog. És akkor következő reggel ezt az igét olvastam, és teljesen megnyugodtam ebben, hogy most ennek ez az ideje, és én most ezt fogadjam el. És nem sok időre rá egy vadi új autót kaptam, olyan nekem sose volt. Aki kapott már a szalomból autót, az tudja, hogy milyen ennek az illata, de ez nekem egy nagyon nagy tanulság volt akkor. És még egyet, hogy az Úr tesz szegényé és gazdaggá. Ez egy másik történet, hogy meglátogattam egy ismerősemet Kőszegen, és ott nagyon jól szituáltak, és hogy láttam azt, hogy évről évre épül a jacuzzi, a medence, a nem tudom mi, és akkor azt mondom, hát ilyen nincs. És akkor elszégyeltem egy kicsit magam, hogy most ez most közönséges irítség, amit felfedezek magamban, és akkor másnap napége volt ez, hogy és mindkettőt az Úr adja. És ha amin van, azt az Úr Jézus kezéből veszem, akkor azt, nem tudom ezt elmagyarázni a testvéreknek, de az egy olyan örömteli ajándék, mert akkor azt jelenti, hogy gondoskodva van rólam. Rólam így lett gondoskodva. De ő gondoskodott rólam. Viski Júlia néni, amikor a Duna Deltába száműzték őket a Ceausescu rezsim idején, és lement oda az öt gyerekével, a férje meg be volt zárva a börtönbe, és egy rossz fakaibába bevezették, hát bevezették, mutatták, hogy ez lesz a szálláshelyük, ami egy olnak is gyenge volt, akkor azt mondta, hogy azt a gondolatot kapta, hogy ne omoljon össze teljesen, hogy édesatyám, a te kezed készítette ezt nekünk. És ettől a dolog egészen más lett, nem lett könnyebb az élet, de az, hogy Isten oda jött és ott van velünk, az egészen biztos. És még egy dologról hadd legyen szó, pár mondatban az adakozásról, mert hogy ez is hozzátartozik szorosan a pénzügyeinkhez. Sok helyen hallja az ember azt, hogy Isten ügyére nincs pénz, üresek a missziós kasszák, azért nem haladnak ügyek, dolgok előre, mert talán nem adakozunk eleget, nem tudom. De azt megtanultam, hogy nem minden a miénk, amit Isten nálunk tesz le. Ez egy fontos szabály. Ő ellát bennünket, és tényleg mértéken felül ellát, és arra nyitottnak kell lennünk, hogy Isten, ha rámutat valakire, vagy valamilyen ügyre, akkor mi tudjunk abba az irányba mozdulni. Nem minden a miénk, amit Isten nálunk tesz le. Isten országa, ami áldozatainkból épül, ami oda tett dolgainkból, akár anyagiakban, akár időben, akár erőben tesszük azt. Mint hogy a jeruzsálemi templom is a hívők áldozatából épült. És még annyit hadd mondjak, hogy van egy nagyon-nagyon jó ige, és ez a jeruzsálemi templom építéséhez kapcsolódik. Amikor építik a templomot, és ott imádkoznak az ügyért, akkor viszik az emberek az adományaikat, és azt mondják, hogy csak amit a te kezedből vettünk, azt hoztuk most neked. Ez egy csodaszép mondat, és azt gondolom, hogy mindent elmond. Ha mindent odavittünk volna, vagy odavinnénk, vagy odavittek annak idején, ami otthon volt, akkor is csak ezt tudtuk elmondani, vagy mondhatjuk el, hogy csak amit a te kezedből vettünk, azokat hoztuk most neked. Egyéb iránt meg a tesszalonikai gyülekezetről írja azt Pál apostol, akik nagyon szegények voltak. De nagyon szívesen fogadták az evangéliumot, és azt írja az ige, hogy kizendült közülük az evangéliumot a görögországi hegyek között, sokan hitre jutottak, És amikor adakozni kellett a jeruzsálemi szegényeknek, akkor ők elsők voltak az adakozásban. Nekik is adni kellett volna nekik inkább. És azt mondja Pál apostol, hogy azért tudtak adakozni, mert először a szívüket adták az Úrnak. Először a szívet, és aztán az összes többi meg nem lesz nehéz. Csak amiket a te kezedből vettünk, azokat hoztuk el neked. Imádkozzunk. Édesatyánk, nem panaszkodni szeretnénk, de te is látod, hogy mennyire maszatos, és milyen csűrcsavaros, zűrzavaros világ vesz bennünket körül. Ez a mi közegünk, amiben élünk. És az biztos, hogy ez is hat ránk. És nem tudunk ennek a hatásai, a hatósugara alól kimenekülni. Sokszor tetten érjük magunkban, Urunk, hogy mennyire beszivárognak ezek a mozdulatok, attitűdök, gondolkozás, megoldási készlet, amivel a világ rendelkezik körülöttünk. De köszönjük neked, édesatyánk, hogy te, aki tiszta szívet tudsz teremteni, és a szív meg az ember teremtője vagy, és a mindenség teremtője vagy, az bennünk is tud tiszta szívet teremteni. És ezt kérjük most tőled, hogy hadd jelezzen bennünk mindig a te szent lelked, és hadd tudjunk konkrétan és becsületesen és korrektül eljárni minden dolgunkban. Segíts, édesatyánk, egyenességben járni, beszédünkben is, magatartásunkban is, döntéseinkben, vállalásainkban, cselekvésünkben, másokhoz való kapcsolatainkban, pénzügyeinkben is. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy nálad értéke van ennek, akkor is, ha ezt senki nem díjazza. Köszönjük, hogy te számon tartod, figyeled, ez neked örömet jelent, és ezt te megjutalmazod. Kérünk téged, édesatyánk, hogy nyisd meg a szívünket, meg a szemünket arra, hogy mi mindent kapunk tőled. Hogy félelmetes gazdagság áramlik felénk minden nap a te szívedből. Segíts, hogy ezeket észrevegyük, és ne legyenek megszokottá. És legyen nyitott a szívünk arra, hogy mi, akik sok mindent kaptunk tőled, tudjunk mások felé is adakozók lenni, nyitottak, szeretetteljesebbek. Köszönjük neked, Urunk, a te igédet, és köszönjük, hogy az el is végzi bennünk, amit te akarsz. Hallgass meg imádságunkat, Úr Jézus, a gyülekezetünkért, kérünk téged, Urunk, a betegekért. Imádkozunk hozzád azokért, akik a reménytelenség peremén ácsingóznak. Imádkozunk, Úr Jézus, azokért, akik magányosok, akik gyászban járnak. Kérünk a gyermekeket nevelőkért, Istenünk, olyan nagy bölcsességre és erőre van szükségük, áld meg őket ebben. Kérünk téged, Úr Jézus, a gyermekeinkért. Te végezd el bennük, hogy olyan érintéseket, olyan ingereket kapjanak, akár tőlünk is, rajtunk keresztül is, amik isteniek, és nem keverhetők össze semmi mással. Kérünk, légy velünk még a ma este hátra levő részében is, áld meg a presbiteri gyűlésünket is, szent lelkeddel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.